Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a János írása szerint való Szent Evangélium második részének első 11 verséből. És harmadnapon mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondanéki, nincs boruk. És ezt mondta neki Jézus, miközöm nékem, te hozzádó asszony, nem jött még el az én órám. És ezt mondta az anyja a szolgáknak, valamit mondnéktek, megtegyétek. Volt pedig ott 6 kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, amelyek közül egybe-egybe 2-3 métrét a férvala. Mondanékik Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték azokat színig. És mondta nekik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak, és így tettek. Amint pedig megízlelte a násznagy, a borrá lett vizet, és nem tudta honnan van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítették, szólította a násznagy a vőlegényt, és ezt mondta neki, minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alávalót, te pedig a jó bort ekkorra tartottad. Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványai. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei atyánk, azért, hogy újra vasárnapot szentelhetünk, és vasárnapot ünnepelhetünk. Valóban minden nap ünnep, amelyet veled tölthetünk, amelyet veled kezdhetünk el. Köszönjük neked, hogy a te kegyelmed, a te szereteted, a te hűséged úgy újul meg minden nap az életünkben, ahogyan minden nap felkel a nap. Köszönjük neked ezt a kegyelmet. Köszönjük neked azt, hogy minden hűtlenségünk, kicsinyhitűségünk ellenére te szeretsz bennünket. Köszönjük neked az ünnep áldásait, békességét, csendjét. Köszönjük a családdal és a barátokkal együtt töltött boldog órákat. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy az ünnepnek minden zaját tudjuk magunk mögött hagyni, tudjuk minden terhünket letenni az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez, és tudjunk most úgy elcsendesedni, hogy te lehess valóban a középpontban, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Azért könyörgünk, hogy te küld most szent lelkedet, és a szívünkben lévő bút, örömöt, vágyat te csendesítsd le, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva szólni kívánok ma köztetek, írva található a János evangélium a második részében, az előbb felolvasott ige szakasz összefüggésében, a második rész 5. versében eképpen. És ezt mondta nekik Jézus anyja, valamit mondnéktek, megtegyétek. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, mindnyájan tapasztaltuk, hogy az idei évben a karácsony környéki ünnepek egy kicsit egymásra tolódtak. Még ki sem jöttünk az egyik ünnepből, már is belecsöppentünk a másikba. Egy hete még advent 4. vasárnapját ünnepeltük, utána néhány nappal karácsonyt, és most karácsony másodnapja után 2 nappal újra vasárnapot szentelhetünk. És ha az Úr engedi és élünk, néhány nap múlva újra ünnepelhetünk, Jézussal zárhatjuk az új évet, és vele kezdhetjük az újat. Ilyen ünnepek egymásra torlódását veheti észre az, aki figyelmesen olvassa János evangéliumának elejét. Hiszen az első fejezetben egy ünnepről olvasunk, mégpedig az ige testet öltéséről, karácsonyról. És a második fejezethez érve egy újabb ünneppel találkozunk, a kánai mennyegzővel. Mindkét ünnepben az a közös, hogy Jézus Krisztus van a középpontban. Csak egy zárójeles megjegyzés hadd álljon itt rögtön az elején. Olyan jó lenne, hogyha a mi ünnepeinkben, és nem csak az egyházi ünnepekben is Jézus Krisztus lenne a középpontban. Ezt a jézusi középpontot figyelembe véve szeretnék ebből a jól ismert történetből néhány gondolatot kiemelni. Rögtön a történet elején szemet szúrhat, hogy János megemlíti Jézus édesanyját, Máriát. Ezt nagyon ritkán teszi az evangélium, mégis azt látjuk, hogyha az egész evangéliumot a maga teljességében figyeljük, hogy fontos szerepet szán, fontos szerepe van Máriának itt a történetben is, és majd az evangélium végén is találkozhatunk vele ismét. Valószínűsítik a Biblia magyarázók, hogy Mária okán volt meghívva Jézus és tanítványi köre erre a mennyegzőre. Valószínűleg Mária révén nyertek meghívást. Azt látjuk itt a történetben, hogy Jézus jelen van a meghívott vendégek között, de ő csak egy a sok között. Mellesleg Jézust is meghívták. Azonban kicsivel később, hogyha tovább olvassuk a történetet, azt látjuk, hogy Jézusból nem mellékszereplő, hanem főszereplő lesz, még hogyha végig titokban is marad, de mégis ő az, aki a történet főszereplője, ő az, aki véghez viszi a csodát, ő van a középpontban. Ebből a gondolatból csak két dolgot szeretnék kiemelni. Látjuk ebben a történetben, hogy Jézust ugyan meghívták a mennyegzőre, de eleinte csak úgy mellékesen, mellékszereplőként van jelen. Sokszor mi is ebbe a hibába esünk, kedves testvéreim, hogy meghívjuk ugyan Jézust az életünkbe, de sokáig vagy sokszor csak mellékszereplőként van jelen, nem pedig főszereplőként. Nem úgy, mint Úr és Király. Sokszor van úgy a döntéseinknél, egy-egy tettünknél, hogy meghívjuk Jézust, hogy asszisztáljon hozzá, egy-egy döntésünket, vagy egy-egy lépésünket úgymond szeretnénk megkeresztelni azzal, hogy Jézust segítségül hívjuk, de előtte elfelejtjük őt megkérdezni. Szeretnénk a már futó projektjeinket leönteni egy kis keresztjén mázzal. Viszont mielőtt döntenénk, előtte nem kérdezzük Jézust, nem kutatjuk az ő akaratát, nem kérdezzük, hogy mi az ő terve, hanem megyünk a saját fejünk után. És amikor már nyakig benne vagyunk valamiben, vagy éppen elakadtunk, akkor gyorsan segítségül hívjuk Jézust. Komoly figyelmeztetése ez a történetnek a mi életünkre nézve is. Nagyon sokan gondolkodnak úgy, hogy hát azért nem árt, ha ott van Jézus. Ugye nem akarják, hogy főszereplő legyen, nem akarják, hogy beleszóljon az életükbe, de hát azért nem árt az. Hallottunk már biztos mi is ilyen gondolatokat, hogy hát beiratjuk a gyereket hittanra, mert ott rosszat nem tanulhat. Vagy hát megkereszteljük a kicsin gyermeket, mert hát a nagymamája szeretné, de hát a szülőknek nem nagyon van köze hozzá. Vagy tartunk egyházi esküvőt, hogy ez a dolog is le legyen öntve egy kis keresztjén mázzal, kipipáljuk úgymond az Istent, de előtte a két fiatal nem kérdezi meg az Istent, hogy vajon az ő akarata-e az ő egybekerésük. Talán ismerősek mindnyájunk számára ezek a gondolatok. De fel kell tennünk a kérdést, hol itt a meggyőződés, hol van az engedelmességre való készség, hogy figyelem, kutatom, hogy mi az Isten akarata. Úrnak szólítjuk Jézust, és mégis ennek ellenére nagyon sokszor mellékszereplő az életünkben, mert nem őt kérdezzük, nem őt követjük, hanem megyünk a saját fejünk után. Ez volt az első gondolat, amire az ige figyelmeztet bennünket, hogy Jézus ne csak mellékesen legyen az életünkben jelen, hanem legyen az őt megillető helyen, az asztal főn, a királyi székben. Az ige második fontos gondolata, talán első ránézésre fel sem tűnik nekünk, de mégis fontos megemlíteni, hogy Jézus jelen van ezen az esküvőn. Tudjuk, hogy akkoriban egy-egy lakodalom nem egy-két napig tartott, hanem egy hétig is elhúzódhatott, és annak, aki szervezte az egészet, a szervező családnak kellett állnia az ételt, az italt, és azért volt nagyon kellemetlen, hogy itt már az eleje felé elfogyott a bor, mert szégyenben maradt volna a család, hogyha egy hétig nem tart ki az ennivaló, az innivaló, itt ebben az esetben a bor. Azt látjuk tehát, hogy Jézus jelen van ezen az esküvőn, és nem véletlenül van jelen. Hiszen tudjuk, hogy az esküvő, a mennyegző az ember életének egy fontos, kiemelt eseménye, az egyik legörömtelibb alkalom. És ebből azt is láthatjuk, hogy Jézus ott van ezen az esküvőn, hogy Jézusnak igenis fontos az embernek a boldogsága. Jézus nem ellensége az örömnek és a vigasságnak. Már csak jelenléte is bizonyítja ezt. Természetesen azzal sem érthetünk egyet azokkal a Jézus képekkel, vagy Jézus ábrázolásokkal, amelyek úgy mutatják be őt, néhány filmben lehetett látni, mint aki állandóan mosolyog. Ugye talán ismerő számunkra ez a mosolygós Jézus film. Ezzel sem érthetünk egyet, de azzal sem, hogyha mindig csak úgy van előttünk Jézus, mint ahogy a passió történetekben szomorú és fájdalmas ábrázattal lefestették. Valaki egyszer frappánsan úgy fogalmazta ezt meg, ne legyetek már szigorúbbak, mint Jézus Krisztus. És valóban sokszor, kedves testvéreim, ez a baj a keresztényekkel, hogy sokszor szigorúbbak vagyunk, mint Jézus Krisztus. De nem magunkhoz vagyunk sajnos szigorúbbak, hanem a másikhoz. És közben észre sem vesszük, hogy ítélkezővé válunk, egy idő után besavanyodunk, és törvényeskedők leszünk. Ezért mondja Jézus, hogy előbb a saját szemünkből vegyük ki a gerendát, és csak utána kezdjünk el foglalkozni a másik szemében lévő szálkával. Emiatt a keresztény törvényeskedés és örömtelenség miatt él az emberekben, a világ fiaiban az a kép, hogy a keresztények állandóan szomorúak, és rengeteg mindenről le kell mondaniuk. Pedig, kedves testvéreim, ebből a történetből is jól látjuk, hogy Jézusnak igenis fontos az ember boldogsága. Jézus nem elvenni akar tőlünk, hanem adni akar. Azt mondja a tanítványainak, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Természetesen ez azt is jelenti, hogy ahhoz, hogy Jézustól igazi értékeket kaphassunk, sokszor el kell engednünk értéktelen dolgokat, hogy elnyerjük az ő ajándékait. Hogy Jézusnak mennyire fontos az ember boldogsága, az nem csak ebben a történetben látszik, hanem egy másik evangéliumnak az elején is, mégpedig Máté evangéliumának az elején. Azt látjuk ott, hogy Jézus a földi igehirdetését, földi prédikációját a boldog mondásokkal kezdi. Nem véletlenül, kedves testvéreim, mert látja a mi boldogtalanságunkat, látja vergődéseinket, látja újabb és újabb kudarcainkat, hogy miközben hajszoljuk a boldogságot, az örömöt, sokszor célt tévesztünk, és sokszor nem nyerjük el azt, amiért törekszünk, amire törekszünk. Hajszoljuk talán egy életen keresztül a boldogságot, és nem vesszük észre, hogy nem jó helyen keressük. És talán így évvége felé érdemes egy kicsit megállnunk, egy kicsit elcsendesednünk, és számot vetnünk, hogy elértük-e kitűzött céljainkat. Elértük-e azt a boldogságot, amely után futottunk. Vagy talán a nagy lótás futásban nem vettük észre, hogy elmentünk a lényeg mellett. Át kell gondolnunk, hogy nem pazaroltuk-e energiáinkat felesleges boldogság keresésekre. Át kell gondolnunk, hogy nem futottunk esetleg olyan szekér után, amely nem vesz fel. És erre a hiába való és veszélyes futásra, futkosásra figyelmeztet bennünket Füle Lajos Futás című verse. Fut a gyermek a labda után. Leszegett fejjel tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy. 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen, s balgab után, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után, leszegett fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kerketi álma, hajtja a vére. Kenyér gurul a labda előtt, hírnév, dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, a fogyó úton, életen át, 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen, s balga után, fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát és szánja nagyon, guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen keresztre írott szenvedésen át. Hulló igével, kiontott vérrel, viszonzatlan, mély szerelmével fut az Isten az ember után. Igen, kedves testvéreim, ezért jött Jézus Krisztus erre a világra, mert szereti az embert, és fontos az ember boldogsága Istennek. Ezért kezdi Jézus a tanítását a boldog mondásukkal. És Isten nagyon jól tudja, hogy mi emberek csak akkor lehetünk boldogok, csak akkor lehet teljes az örömünk, hogyha vele vagyunk életközösségben. Ezért megy utána az embernek, ezért fut Isten az ember után, és fut utánunk is. Mi pedig sokszor balgán menekülünk az Isten elől, és nem vesszük észre, hogy a saját boldogságunk elől menekülünk. Az ige egyértelművé teszi, hogy csak Isten jobbján van teljes öröm, csak nála tartanak örökké a gyönyörűségek. Ezek az áldások, ezek az ajándékok azonban csak Krisztusban a mieink. Azt mondja egy helyen az ige, Krisztusban minden a tiétek. És itt a hangsúly azon van, hogy Krisztusban. Hogyha vágyunk az Isten áldásaira, akkor ne felejtsük el, hogy ezek az áldások, ezek az ajándékok, a boldogság, a békesség, a szabadság, az Jézushoz van láncolva, Jézushoz van kötve. Ha Jézus jelen van az életünkben, akkor lesz boldogságunk, akkor lesz békességünk, akkor lesz szabadságunk. Ha Jézus nincs jelen az életünkben, akkor mindezeket nélkülözni fogjuk. Ahogy egy ifjúsági énekünk szépen megfogalmazza, ha tiéd Isten, tiéd már minden. Ez a kérdés, kedves testvéreim, hogy vajon miénk-e Isten? Jelen van-e a szívünkben Jézus Krisztus? És a következőkben azt látjuk, hogy nem csak Jézus szavai jelentik és fejezik ki, hogy fontos neki az ember boldogsága, hanem itt a jelenléte ebben az esküvőben. Ez is egy szimbolikus jelentéssel bír. Hiszen, ahogy már mondtuk, az ember életének egy kiemelt, fontos alkalma az esküvő, és ezen részt vesz Jézus. Fontos tehát neki az ember boldogsága. És a csoda fajtája is szimbolikus. A vizet borrá változtatja. A bor a Bibliában általában az öröm, a bőség, a teljesség, a boldogság szimbóluma. És ez a kifejezés, amit Mária mond Jézusnak, nincs boruk, az szimbolikusan így is érthető. Nincs örömük, nincs örömforrásuk, nincs békességük, csak szükséget látnak. És ha szétnézünk, kedves testvéreim, a saját környezetünkben, akkor hány meg hány ilyen embert látunk, akinek nincs békessége, nincs örömforrása, nincs boldogsága, és csak szükséget lát. Igen, kedves testvéreim, a mi feladatunk és a mi felelősségünk az, hogy ezeket az embereket elvezessük a boldogság forrásához, Jézus Krisztushoz. De ahhoz, hogy másokat elvezethessünk oda, először nekünk kell eljutnunk oda. Nekünk kell eljutnunk Jézus Krisztushoz. Jézus az, aki a mi szükségeinket is be tudja tölteni, Jézus az, aki örömünket örömre tudja változtatni, és boldogtalanságunkat boldogságra, ahogyan itt a vizet borrá változtatta. Végül pedig még néhány gondolatot szeretnék kiemelni a történet folytatásából, mégpedig Mária hitét és a szolgák engedelmességét a középpontba állítva, amely minnyájunk számára példa lehet a hívő életünkre nézve. Először is azt látjuk, hogy amikor elfogyott a bor, és ez kiderült, Mária nem kezdett el kétségbeesve szaladgálni, és emberi segítségeket kutatni, vagy nem szaladt el gyorsan a piacra, hogy beszerezzen némi bort. Csak csendesen közölte a tényt Jézussal. Nincs boruk. Tudta, hogy ebben a helyzetben egyedül Jézus segíthet, és teljes bizalmát őbelé vetette. Sokszor talán mi is könnyebben boldogulnánk az életünk harcaiban és nehézségeiben, hogyha nem rögtön emberi segítségeket kutatnánk, hogyha nem akarnánk mindenáron a saját erőnkből megoldani a problémáinkat, hanem Jézusnak mondanánk el, hogy mi is a helyzet. A másik nagyon fontos, amit Máriától megtanulhatunk, hogy a pillanatnyi elutasítás ellenére nem sértődött meg, nem haragudott meg Jézusra, hanem továbbra is ő benne bízott, sőt másokat is a Jézusban való bizalomra, a neki való engedelmességre buzdított. Hiszen azt mondja a szolgáknak, hogy bármit mond, azt tegyétek meg. És itt a buzdítás mellett egy komoly figyelmeztetés is áll előttünk. Mária nem sértődött meg, szemben velünk, akik sokszor megsértődünk és megharagszunk Istenre, amikor nem úgy és nem akkor hallgat meg bennünket, ahogy és amikor mi azt elképzeljük vagy elgondoljuk. És közben észre sem vesszük, hogy ebben a sértett, lázadó, duzzogó keresztény állapotunkban a legnagyobb kárára vagyunk az Isten országának és az Isten ügyének. Mária azonban nem ilyen volt. Ezért példa ő a számunkra, példa az ő bizalma, Jézus iránti töretlen hite. Végül pedig ezt mondja Mária a szolgáknak, valamit mond néktek, megtegyétek. Fel kell tennünk, kedves testvéreim, magunknak a kérdést, hogy vajon kész-e a mi szívünk arra, hogy feltétel nélkül engedelmeskedjünk Jézusnak. Vagy csak a szánkkal valljuk Úrnak őt, és közben a hétköznapokban keressük a kiskapukat, hogy hol törhetünk ki az ő uralma alól. Azt kell látnunk, kedves testvéreim, ebben a történetben, és a Biblia erre tanít bennünket mindenhol, hogy az áldás feltétele a Jézusnak való engedelmesség. Enélkül nincsen áldás, nincsen csoda. Nem lehet megspórolni az engedelmességet. Itt a történetben is, Kánában, a mennyegzőn, csak azok látták a csodát, és csak azok tudták, hogy csoda történt, akik engedelmeskedtek Jézusnak. És azt látjuk, hogy maradéktalanul engedelmeskednek neki. Nem csak addig engedelmeskednek Jézusnak, amíg könnyű. Nem csak addig engedelmeskednek Jézusnak, amíg nem igényel áldozatot vagy lemondást. Nem csak addig engedelmeskednek Jézusnak, amíg logikusnak tűnik. Hiszen teljesen logikátlan 720 liternyi vizet kővedrekbe öntögetni, amikor borra van szükség. Másodszor azt is tudjuk, hogy ez egy kemény fizikai munka volt, fáradtsággal járt. Harmadrészt óriási áldozat, hogy az életadó vizet felajánlják egy kétes kimenetelű akcióhoz. Emberileg talán mi így gondolkodnánk, de a szolgák nem így gondolkodtak. Nem okoskodtak, nem keresték a kibúvót, hogy hogyan lehetne megúszni az engedelmességet. A parancsot maradéktalanul végrehajtották. Azt olvassuk, hogy színig töltötték ezeket a kővedreket. Nem csak úgy félik, hogy hát először teszteljük, hogy bejön-e, amit ez a furcsa ember mond, és aztán utána, ha bejön majd, akkor teletöltjük. Nem fél szívvel, nem fél gőzzel engedelmeskedtek, hanem teljes szívvel és maradéktalanul. Spurgeon, a nagy angol igehirdető mondta ezt a nagyon fontos gondolatot, hogy aki fél szívvel harcol, csak fél győzelmet arat. Talán keressük az okát a mi életünkben, hogy miért csak félig sikerülnek a dolgok, vagy felemásak a győzelmeink. Lehet, hogy azért, mert csak fél szívvel hiszünk, csak fél szívvel engedelmeskedünk, csak fél gőzzel harcolunk. Legyen előttünk figyelmeztetésként a Bibliából egy másik történet, Jóásnak, Izrael királyának a története. Őről azt olvassuk a Királyok második könyvében, hogy amikor Elizeus próféta már nagyon beteg volt és a halálos ágyán volt, elment hozzá a király meglátogatni és kérte, hogy mielőtt meghal, áldja meg őt. A próféta meg is áldotta, és azt mondta neki, nyissa ki az ablakot, és lőjön ki egy nyilat a földbe. Meg is tette a király, és azt mondta Elizeus, ez a szabadulás jele. Így fogod kiűzni a te ellenségeidet ebből az országból, így fogod legyőzni a Szíria belieket. És azt mondta utána Elizeus, lőj még. És három nyilat belelőtt a király a földbe, de utána abba hagyta. És Elizeus elmondta a királynak, hogy nem kellett volna abba hagyni, mert így csak három győzelmet aratt Szíria csapatai fölött, de nem tud teljes győzelmet aratni, mert ahhoz ötször vagy hatszor kellett volna lőnie. Sokszor velünk is ez a baj, kedves testvéreim. Feladjuk, abba hagyjuk, csak félgőzzel, félszívvel harcolunk, vagy talán spórolni akarunk a munícióval, és közben nem vesszük észre, hogy elmarad az áldás, elmarad a békesség, elmarad a boldogság, mert nem hajtottuk végre maradéktalanul az Isten tervét, az Isten parancsát. Legyen ez figyelmeztetés minnyájunk számára, hogy legyen a szívünkben ott a készség az Istennek való tökéletes engedelmességre. Azt látjuk tehát, hogy a Jézusnak engedelmeskedő szolgák meglátják és átélik a csodát. A tanítványok csak utólag, miután a csoda megtörtént, dicsőítették Jézust. Viszont Mária és a szolgák már akkor is Jézusban bíztak, és már akkor is készek voltak Jézusnak engedelmeskedni, amikor a csoda még a láthatáron sem volt. Ebből is láthatjuk, hogy nem a csoda szüli a hitet, hanem a hit szüli a csodát. Ezért merjük mi is hittel rábízni magunkat Jézus Krisztusra. Bízzuk rá az egész életünket, minden ügyünket, mert nála van a legjobb helyen. Még ha úgy tűnik is, hogy a körülmények összeesküdtek ellenünk, hogy összecsaptak a fejünk fölött a hullámok, még hogyha úgy tűnik is, hogy minden ellent mond annak, amit Jézus mondott nekünk, akkor is bízzuk rá magunkat teljes szívvel és teljes hittel. Legyünk készek arra, hogy okoskodás és alkudozás nélkül engedelmeskedünk Jézus Krisztusnak, hogy így mi is megtapasztaljuk az ő áldásait, az ő jelenlétét, az ő csodáit az életünkben. Úgy legyen. Ámen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, hogy újra megmutattad nekünk, hogy milyen fontos számodra a mi boldogságunk. Köszönjük neked, hogy te látva a mi harcainkat, a mi hiába való futásainkat, elküldted az Úr Jézus Krisztust, aki a mi szabadítónká, megváltónká lett, akiben valóban minden a miénk lehet, aki lehet a mi békességünknek, a mi boldogságunknak, a mi szabadságunknak örök forrása. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy ezt ne csak az agyunkkal fogjuk fel, hanem a hitünkkel magunkévá tudjuk tenni, és a hétköznapjainkban tudjuk gyakorolni a Jézus Krisztusban való hitet, a benne való bizalmat, az ő követését. Bocsásd meg nekünk, hogy olyan sokszor rossz helyen kerestük a boldogságot, rossz helyen kerestük a szabadságot, a békességet. Szeretnénk hozzád térve benned megnyugodni, tőled erőt kérni és erőt kapni. Szeretnénk, mennyei Atyánk, hogyha kimunkálnád a mi szívünkben a feltétlen bizalmat és engedelmességet Jézus iránt. Nem akarunk többé félszívvel harcolni, nem akarunk félgőzzel engedelmeskedni, hanem teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből neked akarunk szolgálni és téged akarunk dicsőíteni. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy a te szent lelked által a bennünk elkezdett jó dolgot vidd véghez Jézus Krisztus napjáig. Könyörgünk, így légy velünk továbbra is, ahogy eddig is velünk voltál, te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója, te áld meg a mi gyülekezetünk egész közösségét, add, hogy veled zárhassuk az új évet, és veled kezdhessük az újat. Könyörgünk azért, hogy te légy egyházunkkal, nemzetünkkel, te adj ébredést és megújulást a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki itt tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Légy bátor és erős, és kezdj hozzá. Semmit ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem, veled lészen, téged el nem hagy, tőled el sem távozik. Amen.